Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, olyanok vagyunk, mint a Sixtus kápolnának a takarítói. Nem tudom, hogy hívják őket, talán valamilyen Giuseppe, vagy Mónika, nem tudom, mi lehet a nevük, de minden este bemennek oda a Sixtus kápolnába, előveszik a kis lapátjukat, törlőkendőjüket, nézik a földet, takarítgatnak, összegyűjtik a koszt, ahogy mi sokszor talán összegyűjtjük a szívünkbe, és azt látják, ami ott van a szemük előtt, vagy ott van lenn a földön. De nem tudom, hogy hányszor emelik fel a tekintetüket, és néznek föl azokra a csodálatos freskókra, amik ott vannak a fejük fölött. Nem tudom, hányszor néznek rá a világ egyik leghíresebb festményére, ami ott látható, Ádám teremtésére. Mi is így vagyunk, éljük az életünket lehajtott fejjel, de mikor emeljük fel a fejünket, és mikor vesszük észre azt, hogy mi van a fejünk fölött? Mikor vesszük észre azt, hogy egy milyen csodálatos világ vesz körül minket? Mikor vesszük észre azt, hogy milyen sok mindennel megajándékozott minket az Isten? 1788-ban jelent meg Immanuel Kantnak a Gyakorlati ész kritikája című könyve, amiben van egy zseniális mondat, amit én nagyon-nagyon szeretek, ez így szól: két dolog tölti el lelkemet mind újabb, növekvő csodálattal és tisztelettel, a csillagoség felettem, és az erkölcsi törvény bennem. Mind a kettőről lehetne beszélni, most hagy húzzam alá az elsőt, a csillagoség felettem. És nem ő volt az egyetlen, aki ránézett a csillagoségre, és azt mondta, hogy ez valami csodálatos. És a mai Isten tiszteleten, és utána a bizonságtételben ebben szeretnénk megerősödni, hogy egy csodálatos világban élünk, és mivel ez a világ csodálatos, ennek kell, hogy legyen egy csodálatos teremtője, akitől ezt kaptuk. Akitől kaptuk ezt a világot, és akitől benne személy szerint mi is kaptuk az életünket. Így hallgassuk most meg azt az igét, amelyik mindannyiunk számára jó ismerős lesz, Mózes első könyvéből a teremtés történetnek néhány részletét a következőképpen. Kezdetbe teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészül Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének története. Amen. Kedves testvérem, egy régi nagy kérdése az emberiségnek az, hogy megismerhető-e az Isten. És ha erre keressük a választ, hogy a Szentíráson kívül hogyan lehet megismerni az Istent, akkor van egy nagyon komoly és nagyon mély bizonságtétel Pál apostoltól, aki a Római Levél első fejezetében ezt írja: mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Hadd olvassam fel egy másik, egy katolikus fordításból, hiszen az, ami látható benne, örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Pál apostol vallotta, hogy az egész emberi természet megromlott a bűnesetben. Lelkünk, szellemünk, fizikai életünk, az egész teremtett világ. Itt, amikor arról beszél, hogy értelemmel megismerhető az Isten, akkor azt mondja, hogy még ezzel a tönkrement értelemmel is megismerhető. Hogy azzal az értelemmel, amit áthat a bűn, még ezzel is megismerhető az Isten. Nem azért nem látjuk az Istent ebben a teremtett világban, mert el van rejtve, vagy valamilyen különleges megvilágosodás kéne hozzá, hanem azért, mert egyszerűen nem akarjuk észrevenni őt. Nagyon sok ember nem azért nem látja az Istent, mert annyira el lenne rejtve, és nem lehetne őt észrevenni az alkotásai nyomán, hanem azért, mert egyszerűen nem akarjuk észrevenni. Ez sokkal inkább egy megátalkodott döntés, méghozzá azért, mert az ember fél a következményeitől. Mert ha én teljesen őszintén minden előítélettől mentesen elkezdem vizsgálni a világot, kicsit talán belenézek a tudományba is, kicsit belenézek ebbe az egészbe, vagy egyszerűen ránézek önmagamra, vagy erre a világra, akkor óhatatlanul megszületik bennem az, hogy kell lenni emögött valakinek. És nagyon sok ember azért fél ezzel szembenézni, mert innen a következő kérdés az az Isten kérdés. Mert ha van valaki, akkor ki ő? És ha van valaki, akkor ki ő az én számomra? És ez a félelem van sokszor az emberekben. Persze valakik elindulnak, eljutnak odáig, hogy valakinek kell lenni, talán ilyen intelligens tervezés, nem tudjuk ki az, de valakinek kell lenni. De igazán mélyen ez a kérdés arról szól, hogy ha meglátom ezt a teremtett világot, akkor rákérdezek-e az alkotójára? Mert hogy lenne véletlen? Ez a pad sincs itt véletlenül, és nem magától került ide. Vagy az az autó, amivel jöttetek, vagy a villamos, vagy bármi. Az ember sokkal inkább tudatosan dönt úgy a megromlott értelmével, hogy kizárja Istent a gondolkodásából. Pedig az egyetemes kinyilatkoztatáson keresztül pont azt mondja Pál apostol, hogy igenis, ezzel a megromlott értelemmel is észre lehet venni Istent a világba. És nagyon sok ember számára az egy mentség, hogy azt mondja, hogy igen, de milyen ez a világ? Ez egy hihetetlenül megromlott világ, a teremtettségében is megromlott világ. Mert Isten nem akart földrengéseket, Isten nem akart szökőárt, Isten nem akart olyan bacillusokat, baktériumokat, nem tudom én miket, amik elpusztítják az embert. Ez a megromlott világ. De azt mondja Pál apostol, hogy ebben a megromlott világban is, a megromlott értelmünkkel is rá tudunk csodálkozni arra, hogy van valaki emögött, hogy nem véletlen ez az egész, hogy ott van mögötte egy csodálatos alkotó. És ennek a csodálatos alkotónak köze van az én életemhez is. Persze csodálatos lenne egy olyan világban élni, ahol mindez már nincsen, de hogy mégis mennyire látható Isten, arról vall a 8. Zsoltár, talán az előadásban is lesz szó róla, úgy emlékszem, ott még lehet, hogy egészen különleges helyeken is elhangzott, amikor egy egyszerű ember, akinek megromlott az értelme 3000 évvel ezelőtt, úgy, mint a miénk, és ő is látott rengeteg pusztulást és halált, ezt tudta mondani: ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá. Mi történik itt? Az ember rácsodálkozik a világra, meglátja benne magát, és hálát ad Istennek, hogy nekem közöm van ahhoz az alkotóhoz, aki megteremtett engem. Gondja van rám is, az én életemre, ott, ahol éppen ma vagyok, amivel éppen ma küzdök, amitől éppen ma szenvedek. És ez lenne az első nagyon fontos üzenet, hogy Isten azzal, hogy rámutat erre a teremtett világra, és most én is, hogy az ő szavát hirdetem nektek, szeretné visszaállítani azt a harmóniát, amikor Isten és ember még így tudott élni egymással. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Ugye nagyon gyakran használjuk ezt a kifejezést, hogy szürke zóna. Használjuk azt, hogy olyan nehéz erkölcsi dilemmáink vannak, mert nem plusztán fekete és fehér között kell dönteni. Milyen jó lenne egy olyan világ, ahol ez teljesen tiszta. Milyen jó volt Ádámnak és Évának ez a világa, ahol tiszta harmóniában éltek az Istennel. Mi sokszor azt éljük át, hogy olyan szürke minden, hogy olyan zavaros minden, hogy vibrálunk ebben az életben, hogy hiányzik a harmónia a mi életünkből, hogy nem vagyunk összekapcsolva így a gondviselő Istennel. És képzeljétek el, a harmóniának egy nagyon-nagyon fontos szerszámhoz van köze. Ez pedig nem más, mint az ácskapocs. Ki ismeri az ácskapcsot? Mert csak úgy van érte, tegye fel a kérdés, aki tudja, mi az az ácskapocs. Aki nem tudja, gyorsan elmondjuk, az egy nagyon kemény vas, ami így van meghajtva, és amikor két fát mondjuk össze akarnak fogadni, egyik oldalra erősen beverik, másik oldalra erősen beverik, és borzasztó nehéz kiszedni. Ez egy hihetetlenül erős valami. Nagy, erős vasat képzeltek el, kihegyezve és jól beleverve. Miért? Mi köze van az ácskapocsnak a harmóniához? Az, hogy görögül az illeszték, a kapocs, az ácskapocs szó, az úgy van, hogy harmosz. Ez a szó, ez a hajóépítésből került a köztudatba, és lett a harmónia szavunknak az alapja. Mert a harmónia nem más, mint egy illeszték, egy kapocs, egy összekapcsolódás. A harmónia nem arról szól, amit mi állandóan szeretnénk megvalósítani az életemben, hogy stresszmentes legyen az életem, hogy buthát megszégyenítő nyugalommal nézzek a világra. Nem ez a harmónia. És sokszor ezt szeretnénk, és jó, ha ezt el tudjuk érni, és jó, ha le tudunk lassítani, vissza tudunk számolni, nagy levegőt tudunk venni. Ez mind-mind fontos, de a Biblia szerint nem ez hozza el a harmóniát. A harmóniát az hozza el, ha újra abba a teremtési rendbe leszünk, ami ott volt a bűneset előtt. És újra így tudjuk élni az életünket. Ha újra így tudunk összekapcsolódni az Istennel. Ha újra átéljük azt, hogy az én életem, az egy ilyen, tudom, hogy csúnya kép, ácskapoccsal hozzá van rögzítve az Istenhez. És talán nem túl erőltetett a kép, erről az ácskapocsnak, erről a részéről eszünkbe juthat az a szög is, mivel Jézust oda szögezték a Golgotai keresztre, hogy ahogy ő fel lett szögezve oda a keresztre, hogy legyünk mi oda szögezve így mellé. És nem csak a szenvedésben, hanem az örömben és az áldásban is. A Biblia szerint a harmónia az egy helyreállt rend Isten, ember és a világ között. És ez a harmónia megvan, akkor tudunk harmóniába lenni az Istennel, akkor tudunk harmóniában lenni egymással, és azzal a teremtett világgal, amiben benne élünk. Akkor helyre kerül minden az embernek az életében. Kicsit talán erről szól Jézus János evangéliumának 14. fejezetében. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ez a harmónia hozza ezt az Istentől kapott békességet, amelyik nem képzelhető el az Isten nélkül. A második dolog, amit mondani szeretnék, hogy ez a harmóniában benne van az, hogy az ember onnantól kezdve megfelelően tud nézni a teremtett világra is. Sokan félnek a felelősségtől. Sokan félünk attól, hogy felelősséget kell hordanunk, hogy döntést kell hoznunk, de ez nem idegen az embertől, ezt Isten bízza az emberre. Maga Isten, amikor megteremti a világot, akkor odaadja az embernek, és azt mondja, hogy innentől kezdve uralkodjára a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, ami a földön csúszik, mászik. Az Isten bízik bennünk. Az Isten olyan, mint a talentumok példázatában, hogy itt nem 5 talentumot ad az embernek, hanem az egész teremtett világot. És amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor az Isten kérdés is, hogy hogyan élünk vissza az Isten belénk vetett bizalmával, hogy hogyan tesszük tönkre a saját generációnknak, vagy az utánunk jövő nemzedékeknek az életét. Isten azt akarja, hogy felelősségteljesen tudjunk dönteni, és annyit hadd mondjak nektek, hogy az ember valamilyen területen elkezd felelősségteljesen dönteni, akkor ez hatással lesz más döntéseire is. Hatással lesz arra, hogy hogy tud felelősen dönteni, akár a családjában, akár a munkahelyén, akár az anyagi életében. És Isten azt szeretné, hogy ilyen felelősség teljesen tudjunk dönteni a ránk bízott világgal kapcsolatban is. Konfirmáció, ugye sokat emlegetjük a konfirmációnak ilyenkor a 40. kérdését, mire rendelte Isten az embert a világban? Isten arra rendelte az embert a világban, hogy békében éljen, dolgozzék, ismerje meg a természet erőit, és uralkodjék azok felett. Milyen csodálatos feladat ez. És milyen jó az, amikor valaki így tudja akár az egész életét, akár a természettel való kapcsolatát élni. És ebben a történetben azt is látjuk, hogy Isten, amikor megteremti az embert, akkor megáldja. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy sehol nem olvassuk a Bibliában azt, hogy Isten visszavonta volna ezt az áldását. Kiűzte az embert a paradicsomból, de Isten áldása megmaradt. Azzal a különbséggel, hogy korábban Isten áldása egy zavartalan életet jelentett az embernek. Ma pedig Isten áldása egy megsérült világba érkezik meg. És ebben a megsérült világban Isten áldása nem mindig azt jelenti, hogy hibátlan lesz az életünk, hogy Isten mindentől megment, hanem azt, hogy ott van velünk minden küzdelemben és nehézségben. Úgy énekeltük, hogy áldásodban bővölködünk. És valóban így van. Isten áldását élhetjük át, és Isten ad erőt ezekhez a dolgokhoz és ezekhez a feladatokhoz. Istennek ez az áldása igazából a mi számunkra Jézus Krisztusban teljesedett ki. Krisztusban állt helyre az, ami összetört egykor, és ezzel valami egészen új kezdődött. Isten áldása megmarad, de az ember már nem tud benne Krisztus nélkül élni. És így élhetjük mi is az életünket. El tudjuk-e énekelni, vagy mondani azt az verszakot, amit nagyon sokszor idézünk ilyenkor, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ugye Dietrich Bonhoeffer írta ezt az éneket egy náci börtönben, amikor mielőtt Hitler egyik személyes utolsó parancsára ki nem végezték őt. És egészen csodálatos, ahogy összekapcsolódik benne a teremtés, az áldás és az Istennel való harmónia. Hogy valaki börtönben van, és azt tudja mondani, hogy én áldó hatalmak oltalmában vagyok. Isten őriz híven reggel este. Azt gondolom, hogy ez egy olyan ácskapocs, ami Bonhoeffert összekötötte az Istennel, ami egy példa mindannyiunk számára. Hogy el tudta hinni azt, hogy áldó hatalmak oltalmában van az életem. Hogy nem estem ki belőle, pedig annál rettenetesebb hely nem nagyon volt, és belegondolni is rettenetes, amikor az ember azt várja, hogy napról-napról mikor fogják felakasztani őt. És azt mondja, hogy én itt is áldó hatalmak oltalmában rejtve vagyok. Hát ne gondoljuk azt, hogy a mi életünkben, ha bármi nehézség vagy probléma van, ott nem ugyanúgy Isten áldó hatalmában vagyunk. Csak egy megtört, megsebzett világban élünk, és ezt nem mindig látjuk azonnal. De ki kell tudni mondani Bonhoefferrel együtt, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Nem tudom, hogy lehet, hogy szűk körben, bibliaórán mondtam, lehet, hogy még szűkek körben, férfi bibliaórán, az is lehet, hogy ige hirdetésben már nem tudom, de számomra ez most nagyon-nagyon sokat jelent. Egyre inkább érzem azt, hogy sok mindent próbálok a kezemben tartani, olyan dolgokat is, amik nem feltétlenül kézben tarthatóak, akár egy váratlan betegség, baleset, bármi. Próbálja az ember kézben tartani, és rájön, hogy nem megy, és ettől sokszor egyre frusztráltabb lesz. És azért minden reggel, amikor fölkelek, elmondom ezt a verszakot, néha eléneklem is, de az elég, ha az Úristen hallja, hogy hogy éneklem, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz híven reggel este. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Miért mondja mindezt Isten, és miért fontos, amit elmondok? Azért, mert Isten azt szeretné, hogy mi itt Istenhez így oda kapcsolt emberek legyünk, akik ezt tudják hirdetni, és ezt tudják mondani méghozzá azért, mert nagyon sok ember kint ezt nem éli át. Mert nagyon sok a reménytelen ember. Nagyon sok ember van a világban, aki azt érzi, hogy nincs harmónia, nincs rend az életemben, szenvedek, küszködök, bármit csinálok. És mi van a teremtett világgal? Mit mond Pál apostol? A római levélben. A teremtett világ sóvárogva várja a keresztényeket. Nem ezt mondja. Mert a keresztény szó csak kétszer vagy háromszor szerepel a Bibliában. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Isten fiai, lányai, gyermekei vagyunk. És így sóvárogva várnak minket. Lehet, hogy otthon, lehet, hogy a munkahelyen, lehet, hogy bárhol, de várnak. Ennyi sóvárgó fiatallal az életben nem találkoztunk. Ennyi elhanyagolt fiatallal az életben talán nem találkoztunk. Ennyi kérdéssel, küzdelemmel, nyomorúsággal, kísértéssel teli fiatallal talán soha nem találkoztunk. És sóvárogva várnak, nem általában a keresztényekre. Azokra az emberekre, akik tudják ezt az áldást, ezt a harmóniát magukkal vinni. Akik tudják ezt az ajándékot átadni másoknak. Akik azt tudják mondani, hogy nézd meg ezt a csodálatos világot, nem véletlenül vagy benne. Az az Isten, aki teremtette, az szeret téged is. Annak a számára te nagyon-nagyon fontos vagy. És ugye eljutunk a teremtett világtól a misszióig, eljutunk a mi feladatunkig, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És nagyon sokszor ezek az emberek nem tudják megfogalmazni, hogy mire várnak. Legfeljebb azt tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami hiányzik az életükből, de oda mehetünk, megszólíthatjuk és megerősíthetjük őket Isten áldásával és kegyelmével. Milyen volt a világ a teremtés hajnalán? Pont olyan, amire ezek az emberek és amire mi is vágyódunk. Isten most felken minket, mint követeit, apostolait, hogy vigyük Isten országát közéjük. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük azt a méltóságot, amit nekünk adtál, és bocsáss meg, hogy sokszor nem vesszük komolyan, nem értékeljük, és nem ennek megfelelően élünk. Köszönjük, hogy mi Isten fiai lehetünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a mi testvérünk, Urunk és megváltunk. És Urunk Istenünk, átéljük gyengeségünket, nyomorúságunkat, hogy annyira hiányzik a mi életünkből is sokszor a harmónia, a békesség. És nem tudjuk azt a békességet, amit te szeretnél adni, befogadni és továbbadni. Urunk Istenünk, te ezért készítetted ezt a mai napot, ami számunkra, az ige hirdetést, az énekeket, a bizonságtételt, hogy ebben megerősödjünk. Hogy amikor az életünkre nézünk, akkor tudjuk, hogy Isten áldása alatt vagyunk. És hogy ott lehet ez az Istentől kapott harmónia a mi életünkben, minden nyomorúság és küzdelem ellenére. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a mostani elhangzott ige hirdetést a mi szívünkben, és add, hogy így tudjon erősíteni minket az a bizonságtétel is, amit hallani fogunk. Amen.